Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is megszervezik a gyermekre vágyók lelki gyakorlatát Mátraverebély-Szentkúton. Istennek minden lehetséges mottóval tartanak lelki gyakorlatot gyermekekre vágyó pároknak február 13-án, 14-én és 15-én Mátraverebély-Szentkúton Csépányi Gábor atya vezetésével. A lelki gyakorlatot az orvosi diplomával is rendelkező Csépányi Gábor atya vezeti, és tanúságot tevő házaspárok, pszichológusok kísérik. Ezen a hétvégén Jézus elé hozzuk magunkat, vágyainkat, rábízzuk reményeinket, írják a szervezők a program beharangozójában. Azon gyermekre vágyó házaspárokat hívják, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket, mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért, a kinyilatkoztatás az egyház tanításának fényében. Jelentkezési határidő február 5-e. Gyermekvédelem a digitális térben témában szervezett konferenciát az új 60-i római katolikus általános iskola, amelyen közel 200-an voltak jelen. Többek között az Egyházmegye Szent Mihály intézmény fenntartójának főigazgatója, Puskás Balázs, valamint az intézmény szakmai tanácsadói tartottak figyelemfelhívó előadást. Uzsainé Pécsi Rita neveléskutató bemutatta, hogy a digitális világ milyen hatással van a kialakulatlan idegrendszerre, és ennek milyen következményei vannak a nevelésre. Elmondta, fontos, hogy óvjuk a gyermekek figyelmét, a gondolkodó agyat kizárólag a megértett és átélt valóság fejleszti. Először a gondolkodó agynak kell kialakulnia. A virtuális kommunikáció túlsúlya esetén pedig az oxitocin elfogy, és így nem érdeklik majd az emberi kapcsolatok őket, emelte ki a szakértő. Puskás Balázs, a SZEMI főigazgatója megosztotta a résztvevőkkel a digitális böjt tapasztalatait és az okos eszközök korlátozásának hatásait. Főként a mérnöki és a fejlesztési tevékenységekre építeni a magyar ipar jövőjét a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében úgy fogalmazott, az európai elektromos autópiac gyorsan bővül, de a növekvő kereslet egyre nagyobb részét kínai gyártók biztosítják, miközben az uniós védővámok nem bizonyultak hatékonynak. Szerinte át kell alakítani az iparpolitikát, mert hosszú távon azok az országok lesznek sikeresek, amelyek önálló iparstratégiát építenek ki. Elkészült az április 12-i országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött annak kiszállítása a választási irodákhoz. A 88 ezer darab plakátot várhatóan még a héten minden településen kihelyezik. A Népszava szerint a felére esett vissza a nyelvvizsgázók száma, miután a kormány 2020-ban amnesztiát hirdetett, majd 2023-tól eltörölte a diplomához szükséges kötelező nyelvvizsgát. A lakossági nyelvoktatási piac már gyakorlatilag összeomlott, írták, és a bevételek nagy részét a céges képzések adják. Megkérette a kijevi magyar nagykövetet Ukrajna, és hivatalosan cáfolta, hogy beavatkozna a magyar választási folyamatokba. Hétfőn a magyar külügyminiszter Szijjártó Péter rendelte be a budapesti ukrán nagykövetet, és elfogadhatatlannak nevezte a kijevi beavatkozási kísérleteket. Kész lenne Moszkvában személyesen tárgyalni az ukrán elnökkel Vlagyimir Putyin, adta hírül az orosz állami hírügynökség. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott, Oroszország soha nem utasította el egy ilyen találkozó lehetőségét. Végül az időjárásról, általában borult, több helyen párás idő várható, inkább csak kevés helyen vékonyodhat, szakadozhat esetleg a felhőzet. A csapadékzóna lassan gyengülve az ország északi, északkeleti felére húzódik, jellemzően esőt okozva. Többnyire északiasra fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kóborló szél, hol voltál? Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. január 29-én csütörtökön a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Kérem, hallgassák most meg műsorismertetésünket, melyet reggeli beszélgetésünk ismétlése követ szombatról. És ebben a Pármafidei díj idei leendő kitüntetettjével, rejszpálatjával, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium egykori igazgatójával beszélgetek.
A dolgozatom az olyan lett, amilyen, én nem sokra beszültem, de behívtak a szóbelire is. És a szóbelin, nagyon nem tudtam, hogy visszagondolok rá. Aztán, amikor megvolt a vége, akkor mondták, hogy hát itten azért vannak hiányosságok, de mondtam, hogy nyár elején volt ez, még szeptemberig van idő, mondom, hogy fölkészüljek, és majd fogok is, ezzel biztattam a fölvételiztető bizottságot, hogy azért mégiscsak számítsanak rám.
9 órakor híreket mondunk, majd segíthetünk. A mai műsorban Azbej Trisztánnal, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárral beszélget a szerkesztő Molnár András. Következzen rövid bejátszásunk.
Amivel mi foglalkozunk klasszikusan, az a erőszakos üldözetés szenvedő embereknek életmentő segítség nyújtás. Hogyha ez a kérdés, akkor világon több mint 50 országban kell a Jézus hívő embereknek a hitük miatt erőszakos támadásoktól tartani. A legtöbb keresztény emberi életet általában szélsőséges terroristák pedig Nigériában, Afrikában oltják ki.
9 órától külön műsort sugároznak kisújszállási és törökszentmiklósi adóink. Napról napra című összeállításunk első felében Jászberénybe látogatunk, hogy megismerjük Lehel Kürtjének a történetét. Az óra második felében pedig Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a gyermekkori szorongásról beszélget a szerkesztő Berec Renáta.
De valóban a testi tünet az már akkor jelenik meg, amikor már egy kicsit elmélyül.
Tehát ha a gyerek folyamatosan emlegeti, hogy fáj a hasam.
Az bizony, az igen. Uh-huh. Ettől függetlenül a testi tüneteknél mindenképp meg kell említsem azt, hogy mindenképpen ki kell orvosi úton zárni az organikus okokat. Mert a kettő nem zárja ki egymást. Tehát lehet valaki vesebajos úgy, hogy közbe szorong. És attól még a vesebaját ugyanúgy kezelni kell.
Tokai adónk is külön műsorra jelentkezik, majd 9 óra 5 perctől. A hírek után kilátó, és a mai adásban egy jogi témával foglalkozunk. Dr. Hegedűs Ákos bíróval Réti Erika beszélget arról, hogy mit is jelent a csalás. Hallgassunk bele a műsorba.
Akkor, amikor a tegeződés például szerepelt az üzenetbe, akkor már hirtelen föl lehet kapni az embernek a fejét, hogy hát igen, a szolgáltatók azok nem szoktak ilyen nagyon vratizósak lenni, pláne nem pénzügyek esetén.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után kerengő. A mai műsorban Horváth Krisztina látszerésszel a szemüveg téli időszakban történő helyes használatáról beszélget Sallai Éva.
Sajnos olyan lencse nincsen, ami egyáltalán nem párásodik be, de vannak speciális bevonatok, illetve sprék, amik segítenek abban, hogy gyorsítják a pára elpárolgását. Én úgy szoktam mondani, hogy amikor például leszűröm a spagettit, akkor picit hamarabb kitisztul a szemüveglencsém, de azt nem tudom megoldani, hogy egyáltalán ne párásodjon be.
10 óra 45 perckor jelentkezik majd a Lélekszava, melyben Magsó Péter atya a nemrégiben boldogálvatott Bódi Mária Magdolnáról elmélkedik.
Ha az imánál tartunk, akkor nézzünk meg egy-két nehézséget, ami felmerülhet. Az első talán az, hogy távol gondoljuk az Istent magunktól, pedig ő közelebb van hozzánk, mint mi önmagunkhoz. A szüntelen imádságnak a lényege az, hogy szüntelenül Isten jelenlétében tudjuk magunkat.
A 11 órai híreket mustármagunk ismétlése követik kedről. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozóján 2025-ben a szomszédos nemzetek karizmatikus mozgalmainak tagjai voltak az előadók. Így Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is érkeztek tanúságtevők. A találkozó szentmiséjének főcelebránsa Varga László kaposvári megyés püspök volt. Műsorunkban az ő elmélkedését halljuk.
Meg kell térnünk és újra rábízni magunkat a Szentlélek vezetésére. Merünk sokkal jobban, mint eddig kiállni az egyetlen igazsággal.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napi máját. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben Nolaszkói Szent Péterről hallanak majd. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldogálvatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13:05-től pedig hallgassuk együtt, zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma legközelebb 13:55-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is műsorainkhoz jó rádiózást kívánok.
Egy boldog pillanat nem más, csak színes vadvirág, mi elhervad, míg haza sem érsz. Mikor élvezed, hogy a forgás bírod tovább, és elszédülve földet remélsz. Az élet szélvihar, nem tudhatod, mit kavar, de végül csak rajtad áll, hogy jó vagy rossz, mi rád vár. Ha nem
beszélgetés.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Február 21-én szombaton adják át a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából idén már a 25. alkalommal a Pármafidei Hitpajzsa díjat. Az eseményre a Pesti Ferences templomban kerül sor a 11 órai szent mise keretében. Az idei év kitüntetettje Reisz Pál Ferences szerzetes, az esztergomi Ferences gimnázium egykori tanára és igazgatója. Korábban már hallhattak egy beszélgetést az atyával, melyben gyermekkorát idézte fel. Azt azzal zártuk, hogy Ferences diák lévén ő maga is a rendbe vágyott. Innen folytatjuk.
Azzal zártuk a múlt beszélgetésünket, hogy megismerte a Ferences szerzeteseket Esztergomban, a Frankában, a gimnáziumban, és közéjük vágyott, be is lépett a rendbe. Úgy ment ez akkoriban, az 50-es években, 60-as években, amikor létszámstopp volt, nem vettek föl annyit, amennyit szerettek, vagy kellett volna egyes rendek, vagy a megmaradt rendek.
Nagyon szigorú volt ez az előírás, ennek a dátuma 1950. szeptember 12 volt. Akkor volt az, hogy valamilyen egyesség jött létre a Magyar Püspöki Kar, meg aztán az államnak a képviselői között. A Magyar Püspöki Kar kifejezte azt az illetéktelenségét, hogy ők a Vatikán nélkül nem dönthetnek, de hogy a szorító helyzet következtében mégis kénytelenek voltak ugye szóba állni az állammal. Akkor 2 évig hiányoztak az egyházi iskolák. 48 államosították azokat. Az esztergomi iskolát elfoglalták ugye az állami iskoláknak az illetékesei, és azok jelölték ki annak a szerepét, meg a feladatait. És akkor az történt, hogy elkezdődött 1950. szeptember 12-én, hogy 2 iskolát kapott a Ferences rend, ugyanígy a piaristák, a bencések, és aztán egy apásza rend, a mi asszonyunkról nevezett apásza rend, és akkor így engedélyezték az esztergomi gimnáziumnak is a létezését. Most azért érdekes volt, mert már beindult az iskolai, se tanári kar, se hely, akkor nagyon drasztikusan intézték a dolgokat, tehát az Esztergomba például, hogy felállították az iskolát, hogy iskolának a képviselőit, hogy azonnal hagyják el a terepet, és akkor átadják a ferenceseknek a saját iskolájukat. A ferencesek akkor ott voltak a épületben, egészen addig még valahová el nem küldték, nem deportálták őket. Ugye amikor a szerzetesennek a deportálása meg volt az 1950. június 12-13, így érintette a Ferences rendet, akkor odáig meg ott voltak az atyák, és az iskolának a többi részét elfoglalták már akkor az állami iskolának a dolgozói, meg az állami iskolának a tanulói. Tehát ez egy olyan köztes idő volt, 48-tól 50-ig, és közben deportálták a ferenceseket, újból kellett találni tanárokat, aztán kellett találni személyzetet, ami egy iskolának beindulásához szükséges volt. Azt se tudták, hogy hol vannak a tantermek, vagy stb. Hát összevisszaság volt, nem tudom én, a raktár volt a rendháznak az ebédlője, meg ilyesmi. Egy teljes tohu-bahu volt az iskolának különböző termeiben a helyzet, meg aztán a rendházéba, és akkor kezdődött volna a tanítás. Hát valahonnan összeszedtek mégis tanárokat, az annál is inkább nehéz volt, mert a rendnek egy iskolája volt csak. Tehát nem volt, hogy a köztudatban, hogy tanítórend lenne, pedig hát a hagyományaiban volt tanítórend, meg nem tudom hány iskola, de akkor csak egy működött, Trianon után, az esztergomi. Ugyanakkor 2 adtak a rendnek vissza.
Esztergom és Szentendre.
De Szentendre meg azt se tudták, hogy mi van. Úgy kezdődött el az iskola. És akkor hát olyan gyerekek, akiket máshova nem vettek föl, szeretett, ilyen sok kékvérű gyerek volt. Aztán ilyen X-es származású, mert ugye a gyerekeknek naplóba is be kellett írni, hogy származásra hova tartoznak. Ugye voltak ugye munkás, volt paraszt, és aztán voltak X-esek. Azok voltak a cégélesek, akiket tulajdonképpen nem lehetett ugye úgy kezelni, mint a többieket. És így valami módon megkezdődött a tanítás is, valahogy összeszedtek embereket, és akkor Esztergomban, minthogy egy iskolának volt tanári kara, a tanári kar is szétszóródott különböző helyekre, és úgy kellett ezt megtalálni a régi tanárokról, az, akik mozgósíthatók voltak. Aztán ott voltak ugye a felosztatott rendek, a ciszterek, aztán premontréjek közül, szaléziak közül, akiknek voltak tanárai, de nem volt iskolája. És ilyen tanárok kezdtek el tanítani Esztergomba. Nagyon bájos dolgok is történtek. Aristide atya volt ennek az egyik ilyen fő-fő lendületet adója, akinek sok jó elképzelése volt, és többek között az, hogy ő rábízták, hogy most csinálja a kollégiumot, meg iskolát. Meg is kezdődött, és nem voltak gyerekek. Csak kevés számú gyerek volt, és akkor egyszer csak úgy ember körül jött egy ellenőrzés, hogy tényleg elindult-e az iskola. És jött egy bizottság, megnézte, hogy vannak-e. Na, és akkor mit csinált az Aristide? A gyerekeket betelelt egy osztályterembe. És akkor miután megnézték az osztályterembe, és van tanítás, akkor átvezették ezeket, hogy elég zegzúgos az épület a kívülállók számára. Közben a gyerekeket átmasíroztatták egy másik terembe, oda vitték be a gyerekeket, és megint volt az iskolában a tanítás. Úgyhogy így játszották meg, hogy minden rendben ment. De aztán, utána tényleg aztán eltelt egy idő, akkor oda kerültek kellő számú a gyerekek. Amikor már én jelentkeztem 1956-ban elsőben, akkor két bátyám már akkor érettségizett ott, egyik 54-ben, a másik 56-ban, és akkor már nagyon sok gyereket nem tudtak fölvenni, tehát sokkal több volt a jelentkező.
És volt egy ilyen szabály, hogy kell fölvenni ilyen számú paraszt gyereket, munkás gyereket? Nem volt
nálunk
ilyen?
Nálunk itt nem. Elsősorban azt nézték meg, hogy van-e papi ajánlása, hogy esetleg a pap úgy gondolja, aki küldte a gyereket, hogy ez jó lesz papnak, szerzetesnek, tehát hogyha ott ilyen háttere, ilyen sekreste gyerekeket, ezeknek volt előnyük. Hát persze aztán ott a fölkészültség, a bizonyítvány is számított. Tehát azok a gyerekek, akik hát csak halvány reményük volt azzal, hogy középiskolát végezzenek, hát akkor azokat nem nagyon ötték föl. Tehát ezek kimaradtak.
Atya később a Frankában lett a Ferences gimnáziumban kollégiumvezető, intézményvezető, ugye?
Először oda kerültem, mint gyakorló egyetemista. Amikor befejeztem a gimnáziumot, akkor rögtön átkerültem, ugye más folyosójára a háznak, és ott voltak a kispapok. És azokat mi láttuk nap, mint nap, mert hát nem is ott ebédeltek, ahol a többi a diákok, hanem a rendház ebédlőjébe étkeztek a kispapok, és hát sétálni az udvar közös volt ott. Voltak olyan időszakok, amikor a mi napirányunkba is, hogy hát le is kellett menni sétálni, mert ne legyünk egész a bent, akkor lementük az udvarra sétálni, és aztán ott így valamilyen módon élő kapcsolatban voltunk a diáksággal. Tehát látták azt, hogy vannak Ferenc és növendékek. És hogyha valakinek tényleg ilyen kedve támadt, hogy Ferenc és legyen, hát az ilyen természetesen felkínálódott a lehetőség erre, mert a kispap képzés tálunk ott külön teológia tanárkara volt. Ez az 50-es megalapozásban a 72-es keret létszáma szerepeltek a teológiai tanárok is. Tehát egy önálló főiskolai tanári kara volt, rendes indexel, ugye, vizsgai időpontokkal, de az első év az csak novíciátus volt. Egy hónap, amikor jelöltként voltunk, akkor még nem kaptuk meg a rendi ruhát, és aztán, mintán azt az idő letelt, akkor volt a beöltözés, illető novíciusok. Egy év múlva pedig fogadalomtétel volt, egyszerű fogadalom, és aztán egyszerű fogadalom után pedig 3 év leteltével lehetett az örök fogadalomra jelentkezni, hát akkor ez volt a rend. Most kicsit más a beosztás, ehhez képest megváltozott a rendnek az egy gyakorlata is, de akkor ez így volt. Így aztán eljutottam oda, hogy némi késéssel, mert betegség miatt kimaradt egy időszak az életemből, úgy a kórházi kezelés miatt, és akkor némi késéssel lemaradva két társamtól, mert hárman indultunk, novíciusok, mind a hárman egy osztályból voltunk. És hát így aztán ment a teológia. Igen, ám csak utána kiderült, hogy mindannyiunk, de hogy abban született később számítani, és erre majd tudtuk, hogy nálunk a szerzetesi életnek a területe az az iskolákra szorulkozik, erre a két iskolára. Tehát gyakorlatilag mindenki, aki jelentkezett a rendbe, számítani lehetett arra, vagy számítani kellett arra, hogy valamilyen egyetemet kell végezni, hogy taníthasson. Különben nem volt a rendben igazán helye.
Nem volt plébániája a rendnek?
Nem volt. Ami plébánia vagy lelkipásztori feladat volt, azt ferencesek látták el, de azok világi papír levélendába kellett, hogy át nem voltak kerettagok. Sőt, volt olyan hely, hogy Esztergomba is, hogy volt a templom, úgynevezett templomigazgató, az fekete ruhában volt, tehát az egyházmegyének volt a papja tulajdonképpen, és az egyházmegye úgy válogatta meg, hogy oda disponálta a ferenceseket ferences templomunkba. Úgyhogy ilyen érdekességek voltak ebben az időszakban. Ez így ment 1990-ig.
Akkor atya matematika-fizika szakos tanár lett, pedig a történelmet jobban szerette, vagy szerette volna tanítani.
Erről már beszéltünk.
Minden?
Ja, akkor az történt, hogy döntelem kellett, és akkor nekem elég jól ment a matematika a gimnáziumban, de hát eltelt közben 7 év. Hát fogalmam sem volt. Hallottam is valami logaritmus, hát mintha hallottam volna messzel, ezt már szó. Így kellett elkezdenem, és a következő évben pedig, ugye felszenteltek 67-be, márciusban, és akkor szeptemberben meg már egyetem vizsgát kellett tennem, fölvételi vizsgát, ugyanúgy, mint a többieknek. Az volt az egyetemnek a gyakorlata, hogy el kellett érni a fölvételen azt a pontszám minimumot, amivel fölvettek az egyetemre embereket. Ebben az időben nagyon sok jelentkező volt az egyetemre. Ez egy ilyen csúcs létszám volt a 67-68 az ifjúság életébe. Még akkor ugye az úgynevezett abortuszos törvények akkor még nem érvényesültek. Ugye, tehát akkor még elég sokan voltak fiatalok. Hát ez azóta sajnálatos módon hihetetlenül lecsökkent ezeknek a létszáma. Úgyhogy abban az időben nagyon sok igen kiváló gyerek jelentkezett az egyetemre. Nagyon sokan. Emlékszem rá, hogy csak matematikából, akik nagyon jó nevűek voltak és mindent megnyertek, ugye abban az időben volt egy nagyon kiváló képességűek. Ott egy lovász, aki azóta már professzor volt kint Amerikában, 24 éves korában már professzor volt. Azért tudom, mert engem, mikor fölvettek, ez évfolyam társam volt a úgynevezett alkalmazott matematikát. Nem tanárnak készült, hanem direkt matematikus tudósnak. És ez már 24-es korában olyan képességű gyerek volt, hogy mindent tudott. És aztán nagyon hamar ki is került Amerikába hivatalosan, és ott tanított valamilyen egyetemen. Aztán ő később hazajött, és akkor Magyarországon az akadémiának is a elnöke lett. Volt más három társ, azok is nagyon kiválóak voltak. Tehát a úgynevezett ilyen matematika versenyeken ezek taroltak abban az időben. Nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban is. Aztán bekerültem az egyetemre, hát ez egy különleges, mert nagyon nem tudtam, nem is tudom, hogy engedtek engem az egyetemre. Gyanúm az volt, hogy nem akart, hogy kerültem be, mert általában nem ismert személyek voltak a vizsgáztatók. A dolgozatom az olyan lett, amilyen, én nem sokra besültem, de behívtak a szóbelire is. És a szóbelin, nagyon nem tudtam, hogy visszagondolok rá. Aztán, amikor megvolt a vége, akkor mondták, hogy hát itten azért vannak hiányosságok, de mondtam, hogy nyár elején volt ez, még szeptemberig van idő, mondom, hogy fölkészüljek, és majd fogok is, ezzel biztattam a fölvételi szető bizottságot, hogy azért mégiscsak számítsanak rám. Aztán tényleg úgyis volt egy jó nevű matematikus, aki fölvételi szetett egyébként, ahogy én megismertem később, őnála vizsgáztam legelőször egyébként, matematikából később, mikor felvettek. Hát oda jött hozzám a vizsga után, hogy van a Béda atya. Hát azt az volt az osztályfőnöke. Valami kezdett gomba. Na, hát így kerültem be tulajdonképpen, hogy a szégyenletesen gyenge tudásommal is, meg alapokkal újból kezdeni a matematikát. Hát keserves dolog volt. Nekem keserves dolog volt.
Viszont az egész szerzetessége, vagy jó része ott folyt le Esztergomban?
Nem, attól kezdve az egyetemisták már Pasalyéti Rendházból jártak be az egyetemre, tehát az ERTE, TTK, a természettudományi kar, az itt volt a Kiskörúton, nem tudom, vagy Múzeum körúton, ugye én mondjuk a Múzeum körúton, az Asztóriával majdnem szembe. Azóta már más, azt hiszem, hogy bölcsészkar van a helyén, és a TTK-t már onnan áthelyezték máshova. Ott jártam 4 évig ott az egyetemet, és akkor 5. évre már Esztergomba gyakorló évre. Azt lehetett kérvényezni, hogy nem az állam, illetve az egyetem által meghatározott gyakorló iskolákba gyakoroltunk, az utolsó év, ugye gyakorló év, hanem akkor már taníthattunk. De vizsgálni, ami hátra volt, azért még vissza kellett járni. Hát azok már nem voltak olyan tragikusak. Legfeljebb komoly volt az államvizsga. Mert ha el kellett készíteni szakdolgozatot, akkor a szakdolgozat alapján volt a védés, de már akkor tényleg azok már olyan szimbolikus jellegű vizsgák voltak. Általában ki oda eljutott, azzal már nem volt gond. De a 4 év az egy keserves dolog volt. Nem csak neki, hanem mindenkinek. Tehát ilyen szempontból kegyetlen volt abban az időben az egyetem.
És civilben járt be az előadásokra?
Én civilben jártam be. Azért voltak olyanok, akik nem. Azt hiszem a piaristák azok rendi ruhában jártak.
És a végén, tehát miután végzett tanár lett, a Frankába került vissza.
Igen, hát én már a gyakorlatot Esztergomban végeztem, gyakorló éven ott voltam, és hetente egyszer vissza kellett járnom valamilyen tantárgyra is, és akkor abból aláírást kellett szerezni. És hát utána államvizsgát is akkor tettem le. Azután, annak az évnek a végén. És akkor utána már, amikor már a rendes tanári diplomám megvolt, ugyanott kezdtem folytatni, és akkor nem csak, hogy tanítottam, hanem még nevelő tanár is voltam. Úgy adódott, hogy éppen kiesett egy rendtag, aki hát sok megpróbáltatáson ment át idegi szempontból, és aztán beteg lett. Akkor őt kivonták a forgalomból, és én kerültem egy osztálynak az élére. De volt egy osztályfőnök, az Épelész Szalézi volt, és én voltam a prefektus mellette.
Milyen volt ez az időszak? Említette, hogy kiesett a rendtársa, mert a vegzálásokat nem bírta, gondolom, a megfigyeléseket. Ez hogy ment akkoriban?
Jelen esetben inkább a gyerekekkel volt problémája. egy rendkívül tehetséges osztály volt, de olyan gyerek is bekerült, akit a szülője mentett be az ő osztályába, azért, mert komoly gondja volt vele, már 8. korában.
Magatartásbeli,
és hát majd a papok megnevelik. Úgyhogy így került be, talán nem is a rendes időben, mert hát ugye a létszám elég szoros volt, és a jelentkezések ki volt töltve. És hogyha valaki közbe kiesett, valamilyen ok miatt, akár gazdasági okok miatt, vagy akár, mint nem tudom milyen szülői háttér labilissá vált, és nem jelenti meg, vagy később elhagyta az iskolát tanulmányokok miatt, akkor föl lehetett tölteni. Azt hiszem, így került be az egyelik is. Megjegyzem, mikor én oda jártam, ugye 4 évet ott töltöttem, akkor 5 voltak olyanok, akiket nem vettek vissza másodikra. Tanulmányokok miatt elküldték őket. Nagyon kegyetlen volt eléggé ott is ilyen szempontból. A másikok pedig a magatartásügy lehetett. Nem volt írott szabály, de az, hogyha valaki ugye hittanúra hetente 2, ha valaki a hittanúrán nem felelt meg, vagy olyan viselkedése volt, hogy ez nem volt elfogadható, ilyen is volt, akkor azt elküldtük az iskolából. Tehát gyakorlatilag, hogy ha valaki hittamból, mert osztályzás volt hittamból, rendes tantárgy volt, és a hittamból 5-ös, 4-es, 3-as lehetett, ha 2-es, akkor már küldtük. 2-es vagy bukás. Elvileg az is volt, de olyannal nem találkoztam. Csak azért, de olyannal, aki 2-es volt, az el kellett küldve, az kerül be az indexébe a 2-es.
De atyának voltak tapasztalatai a megfigyelésekről, meg a hasonló dolgokról? Azt mondják, hogy atya egy nap alatt őszült meg emiatt?
Ja, hát az már egy későbbi dolog, mert ugye utána aztán én több osztálynak voltam a osztályfőnöke is, az már úgy volt, hogy az osztályfőnök is, meg a prefektus is egy személy volt. Így vittem osztályokat, és utána pedig a kollégiumnak is voltam a vezetője, a rektor, nálam ezt a rektornak mondták. De ott volt egy igazgató, aki az egész intézményt elsősorban kifelé képviselte, és a rektor pedig a kollégiumot, de hát ott a mindenki kollégista volt gyakorlatilag a gyerekek közül. És aki a kollégiumnak volt a vezető, az a rektor, az a gazdasági résznek is felügyelője volt, de az iskola egészét, ugye, persze szoros együttműködés volt a rektor és a igazgató között, kifelé elsősorban az igazgató képviselte. Kintről ez nem látszott, hogy most aki a kollégiumot vezeti, az más. Mindig ha kellett tárgyalni a külső hatóságokkal, vagy például állami ellenőrzés nálunk is meg volt az iskolában, jöttek szakfelügyelők, érettség is úgy volt megszervezve, hogy volt egyházi elnök, és volt egy miniszteri megbízott. A miniszteri megbízott elsősorban azzal feladattal jött, hogy a érettségének a szakmai része az biztosítva van. Általában az egy miniszteriális ember volt, valami egy miniszteri osztályvezető, vagy volt olyan, hogy miniszter helyettes volt érettségi elnök, aztán valamilyen jeles állami iskolából olyan személy, aki kiemelkedő, mint egy megyei osztályvezető, oktatási osztályvezető, vagy egy jeles iskolának Budapesten. Az igazgató ilyenek voltak. Attól függ, hogy két jelölt ki a minisztérium, de ez egy miniszteri megbízott volt. És az a két elnök, mi úgy mondtuk, hogy a egyházi elnök meg a világi elnök vezette az érettségit.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket Reisz Pál Ferences szerzetessel, az Esztergomi Ferences Gimnázium egykori igazgatójával.
És ezek után volt az, hogy először kollégiumi rektor is voltam, amellett, hogy az osztályom is megvolt, utána pedig aztán igazgató lettem, de akkor már nem lehettem osztályfőnök. Hát elvileg lehettem volna, de akkor már nem, hanem akkor már más vett át az osztály, mint prefektus, és nem voltam osztályfőnök sem.
És akkor hogy őszült meg, hogyha egyik napról a másikra?
Az már olyan időszak volt, amikor az volt a benyomásom, hogy az iskolának a létét kérdőjelezték meg. Az állami hatóságoknál nagyon érdekes volt a helyzet, mert volt az egyházi hivatal. Édesapám azt csak úgy hívta, hogy egyház üldözési hivatal.
Állami egyházügyi hivatal.
Állami egyházügyi hivatal. Ez nem volt minisztérium, mert az már túlzott nagy szerepet tulajdonított volna az egyháznak, de egy külön államtitkárság volt. Ez volt az egyik vonal, és volt egy másik vonal, de ezek nem tudtak egymásról rendesen, az pedig a rendőrségen belül volt. Ugye 1956-ban a forradalomnak egyik vívmánya volt, hogy megszűnt az ÁVO, amelyik hát nagy hatalom volt. A rendőrségen belül pedig létrejött egy olyan, hogy belső elhárítás. És ez a későbbiek során tudtam meg, hogy mondjuk a Komárom-Esztergomi megye, ez volt a polgári neve, ennek a rendőrsége az Tatabányán volt. A megyei hivatalok azelőtt Esztergomban voltak. És ezek apránként mind áthelyeződtek Tatabányára, tehát az lett a megyei központ. A legutolsó a bíróság volt. Az Esztergomban volt a megyei bíróság. Ugye a megyei bíróság döntött élet és halálügyével. Volt még halálos ítélet. Ott volt a börtön is Esztergomban. Ott halálos ítélet is volt. Ez egész 1990-ig fönnállt. Nem azt mondom, hogy minden nap volt ilyen, de azért volt a városban, innen sokkal híre volt ennek, hogy most valakit halálra ítéltek a megyei bíróság. Az ilyen joghatóságokkal rendelkezett. A többi hivatalt elvitték, és a rendőrség is nem volt Esztergomban. Volt ez a rendőrség Esztergomban, de a megyei főkapitányság, rendőrkapitányság az Tatabányán volt. Ezekkel a rendőrökkel nem volt nekünk nagy kapcsolatunk. Nevezetesen az, hogy évente előírás volt, hogy a második osztályban és a negyedik osztályban tartsanak eligazítást. Osztályfőnöki órára kötelező volt őket meghívni, vagy elfogadni, és azok valóban el is jöttek minden fél évbe talán egyszer, és akkor a kicsiknek tartottak ilyesmit, hogy kábítószer, hogy kell ez ellen védekezni, meg hogy ez mennyire vigyázi, mennyire fontos ez. A nagyoknak pedig inkább az, hogy milyen külső kapcsolatokat lehet tartani, ilyen, hogy abban az időben az a rádió, amelyik Szabad Európa, meg ehhez hasonló, annak a hallgatása, hogy az milyen veszélyes, meg ehhez hasonlók, és akkor erre tartottak, és erre mindig volt egy, aki erre hivatalos volt. Hát aztán ezek különleges képzettségűek voltak. Voltak olyanok, akik teljesen iskolázatlanok voltak. Volt, aki dicsekedett azzal, hogy én most a rendőr szolgálatot teljesíti, de amellett én már beiratkozott a Szeged Egyetemre matematika szakos tanárnak. Mindenesetre a belső elhárítás, és ezek között volt az is, aki a besúgó rendszert létrehozta. És ezt a gyerekeknél később aztán észre lehetett venni, hogy ez hogy működik. Azok a gyerekek, akik valamilyen módon olyan visszaélés követtek el, ami rendőrségre tartozott. Ilyen volt például, amikor bevezették az ABC-t. És a gyerekek közül elegáns szülőknek a gyereke, még nem tudom, az emlékszem, hogy az egyiknek a szülője az vagy ő volt már, azt nem is tudom, ilyen legfelső bírósági tag lett. Akkor a gyerekkorában meg azóta olyanokat lopkodtak, ami nem kellett, ugye, mit tudom, én fokrémet meg, és fokkefét, hát ugye, az nem érdemes lopni, de akkor jöttek ezek az úgynevezett ABC-k.
Önkiszolgáló
volt. És akkor persze aztán meg így lesték a gyerekeket, hogy mit csinálnak, aztán kiszúrták a gyerekeket, hogy ellopt, azt is el kellett küldeni, azt általában elküldtük. De most, hogyha nem bukott le, úgyhogy mi is tudtuk, nem került be a híre ide, akkor a gyerek meg volt fogva, és beépítették, hogy na, ha most nem írsz nekem alá, Ugye akkor meg volt a rendőrség kihallgatás, és általában akkor nem volt ott a szülő, nem volt ott a jogi képviselő, meg ilyesmi, azokra nem nagyon foglalkoztam, hanem akkor szépen kikérdezgették, és aztán akkor az ilyen gyerekeket aztán így tartották ilyen címszó alatt, tehát, hogy besogót csináltak belőle.
És akkor hogy őszült meg, hogyha egy nap alatt?
Akkor pedig az volt, hogy mi fölvettünk egy olyan gyereket, akinek az édesapja egy nagyon tehetséges ember volt, és a velünk szemben levő épület, ez valamikor kaszárnya volt, 56-ban még ott katonák, magyar katonák voltak. Utána egész Esztergomban 5 laktanya volt, de mind orosz volt utána. Vagy szovjet, bocsánat, inkább így. És egy tizednyi magyar katona volt a városban, hivatalosan, azok pedig az átkelés szabályozták.
Határátkelőt,
igen, ott volt. Hát komparoldották meg abban az időben, mert még a Mária Valéria nem működött. Akkor még az Roncsíd volt. És akkor ez az igazgató, ennek volt egy haszontalan fia.
Milyen igazgató volt?
A szemüvekkel egy gyárnak az igazgatója. Tehát az nem csak szemüvegkeretekkel foglalkozott, hanem azért egy komolyabb intézmény volt, és akkor már ugye, a félvezetők akkor törtek bele szépen a rádió és a tévéiparba is, meg aztán itt is ennek szerepe volt, és hát azok meg külföldi dolgok voltak nálunk, az nem nagyon ment még félvezetőkkel, hogy mi mindenre lehetett azokat használni, és hát ez egy intelligens ember volt, megjelenését tekintve, és úgy nézett ki, mint egy hivatásos, nem tudom én, filmszereplő, nyugati filmekben elment volna, és hát egy nagyon intelligens, okos ember volt, csak hát egy elég, ugye az úgy látszik, hogy nem volt egészen, hogy mondjam, nem tudta, hogy kell viselkedni, és az meg papi ajánlása, mert jóban volt ugye ez az igazgató az egyik kanonok úrral, és a kanonok úr, akit javasolt, hát ezt mi felvettük. Nem is lett volna ezzel a gyerekkel túl sok baj, mert hát igaz, hogy lakoncártam volt bizonyos tekintetben, gondolom otthon, de beadták ezt kollégistának, nem úgy volt ám, hogy most az esztergomi gyerekek nem lesznek kollégisták, az esztergomi gyerekek is legtöbben kollégisták voltak, mert a szülők örültek, hogy vigyázz valaki a gyerekekre, hogy stúdióban ott legyen, és tanuljon a délután, mert hát a szülőknek egy nagy probléma volt, hát délután mit csinál a gyerek, mikor mind a két szülő dolgozik, ugye? Én osztályom, ahol én jártam, 2 volt olyan, aki nem volt kollégista, tehát bejáró volt, itt mondtuk, ez volt az arány egy-egy osztályba. És akkor visszatérve tehát, ez a gyerek, aki hozzám beiratkozott, az ugye kommunista párttagjának a gyermeke volt. Igen ám, de volt egy olyan határozott, ez más gyerekünkkel fordult elő, hogy emlékszem rá, 2 gyerek, az egyiket nagyon szerettem, az én osztályomban, egy nagyon helyes kisfiú volt. Nagyon jót tett, hogy itt volt az iskolámban a gyereknek. Na igen, ám csak az anyja valahol nagyon mozgolódott Miskolcon a párt irányába, és azt hiszem, hogy ott is ugye voltak ilyen vezetési problémák, és nem tudom, valakit meg akart fújni pártitkát, hogy majd ő legyen, vagy valami ilyesmi. És akkor kinegyítették, hogy ide jár az iskolába. És akkor született egy ilyen párthatározat, hogy egyházi iskolában nem járhatnak. A kezembe került egy ilyen fizet, onnan tudom, amiben benne volt, hogy például a pártak nem vehet részt egyházi eseményeken. Például, ha temetésen ott kell lennie, már okosság, akkor valahogy maga nem intézheti úgy, hogy a saját közvetlen hozzátartozóinak a temetése nem lehet egyházi, de ha mégis neki ott kell lenni vidéki helyen, ezt nem engedheti meg magának, akkor nagyon diszkréten kellett részt venni a temetése. Ott is volt, meg nem is volt ott. Hát benne volt ebben a könyvben. Na, ilyenek voltak benne, és hát ez az asszony, akinek a 2 gyereke ott volt, mindenki gyerekét elvitte. Sajnáltam azt a kis jót, később találkoztam vele, nagyon jót tett volna neki a mi iskolánk, másodikban vitték. Aztán ez a fiú, akit később felvettük, és akkor kiderült, hogy ottan nagyon útban van, mert hát ugye itt is, hogy ki legyen az igazgató, nyilván ezért. És ottan egy ilyen, a gyáron belül egy ilyen összeütközés, furkálódás, aminek az eredménye az lett, hogy a gyereket nem vette ki, nem fogta magát, volt neki vásárlása, volt jó összeköttetése. Hivatalosan elment egy ellen érdekelt osztrák gyárhoz, ahol ott volt a fejlesztőbérnök, és annyi volt a fizetése osztrák pénzbe, mint nálunk forintba.
Ez hányban volt?
Ez körülbelül 82-83. Akkor lettem igazgató.
Az elhangzott beszélgetésben Reisz Pál ferences szerzetest, az esztergomi Ferences Gimnázium egykori tanárát, igazgatóját hallották. A vele készült beszélgetést innen folytatjuk, mához egy hétre ugyanebben az időpontban. Most azonban műsoridőnk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bilincsik Márton és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. Tikovics Ernőt hallották.